Változatok világ végére. A katolikus nézet. A világ vége nehezen megfogható szó. Mikor és hogyan jön el a világ vége? Nem csak a tudományos és a vallási értelmezésben lehetnek eltérések, de a szó értelmezésében is. Melyik világnak a vége? Az univerzum, a kozmosz vége? A földbolygó vége? A földi élet vége? Globális katasztrófa? Az emberi faj kihalása? A történelem vége? Vagy az egyén halála? És vége egyáltalán a vég? Valaminek a vége egyben lehet valami másnak a kezdete is. Feltámadás és újjászületés? Vagy csak változás? Új Jeruzsálem vagy új ősrobbanás? Vagy nem is lesz világ vége? If you come with me to the end of the world, I'll give you anything that lives on earth. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Meg annyi értelmezése a világ végének, melyet van, aki vár, és van, aki fél tőle. De sem geológus, sem teológus nem tudja, mikor és hogyan következik be. A tudomány oldalán az elméletek, a vallás oldalán a különféle egyházak dogmái vagy értelmezései foglalkoznak a kérdéssel. Úgy tartják, hogy Isten, vagy tetszés szerint az örökkévaló, vagy a sors útjai kifürkészhetetlenek. Az ember viszont kíváncsi. A kifürkészhetetlen utak legvége, talán nem is a legvége, csak egy fontos fordulópontja. Megkérdezhetünk akárhány embert, biztos választ senki sem tud adni a világ vége kérdésére. Sorozatunkban mi se tudunk többet, mint felvillantani néhányat a válaszok közül, amelyek az emberi kultúra és civilizáció évezredes alakulása során születtek. Milyen lesz a világ vége? Egy bölcsész egyetemista válasza szerint olyan, amilyen világ végében hiszel. A most következőkben a katolikusok válaszát mutatjuk be.
Puskás Attila vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán a szisztematikus teológia tanszéken oktatok.
Kérdés tehát a történelem vége.
Ezt a kérdést egyre többen fölteszik, azt tapasztalom, és nem csak az egyéni beszélgetésekben, hanem a mozikban, tévéfilmekben is egyre inkább érzékelhető az, hogy az embereket foglalkoztatja ez a kérdés, és nagyon sokszor lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy egyfajta pesszimizmussal tekintenek a történelemnek, vagy az emberiségnek, a világnak a végére. Egy visszatérő motívum az, hogy történelem végéhez közeledve az emberiség majd hogy nem visszasüllyed egy korábbi történelmi állapotba, akár egy kőkorszaki helyzetben. Nagy katasztrófák jönnek, és egy-két ember vagy kisebb embercsoport az, aki vagy amelyik meg tudja menteni az emberiséget. Ezt én úgy nevezném, hogy apokaliptikus pesszimizmus. Ettől különbözik a keresztény eszkatológia. De azt hiszem, hogy jól érthetjük ennek a egyre inkább elterjedő véleménynek az okait. hogyha mögötte meglátjuk azt a hurrá optimizmust, vagy azt a felvilágosodás korától kezdődően kialakult töretlen haladásba vetett hitet, amelyikből való kiábrándulásnak igazából a következménye, vagy a reakciója ez a mai apokaliptikus pessimista szemlélet. És a keresztény eszkatológia, eszkatológikus szemlélet az se nem egy ideológikus optimizmus, se nem egy ilyen világvégét katasztrófaként váró, vagy azzal szembesülő pessimista szemlélet, hanem úgy lehetne megfogalmazni, hogy a reménynek a perspektíváját nyújtja, vagy kívánja nyújtani az embereknek. Röviden ennek a keresztény reménynek az az alapja, hogy az embernek van abszolút jövője, és ez az abszolút jövő a személyes Isten. A keresztény emberek ezt a személyes Istent a szeretet Istenének, Isteneként vallják meg, az Atya, Fiú és a Szentlélek szeretet közösségeként, és az emberi élet beteljesedésére, sőt az emberi történelem, vagy az emberiség, mint nagy család beteljesedésére is úgy gondolunk, hogy Isten tervezte és megálmodta célja mindennek az, hogy eljussunk ő hozzá. Tehát abszolút jövőt remélünk magunk számára is, és mindenki számára. Ennek a reménynek van alapja. Az alapja az Istennek az ígérete, és nem csak szóban adott ígérete, hanem események is, amelyeken keresztül megmutatta, kinyilvánította azt, hogy ő hűséges Isten, ő az ember javát akarja, és hogy ő maga a szeretet. Most ennek a kinyilvánításnak a csúcspontja, a teljessége Jézus Krisztus személye, az ő élete, az ő küldetése, ezt úgy nevezzük, hogy megváltói műve, amelynek csúcspontja a húsvétnak a misztériuma, Jézus önként értünk vállalt kereszthalál és föltámadása. Tehát ezek azok az események, amelyre alapozódik a keresztény remény, hogy lesz beteljesedés, míg pedig személyes beteljesedés az Istennel való közösségben. És mi következik ebből a reménységből a keresztény egzisztencia számára? Hogyan éli a keresztény ember és a keresztény közösség tagjai, hogyan élik meg ezt a reményt? Azt gondolom, hogy egyfelől van egy szabadság a keresztény embernek, és egy kritikai, profétai magatartása azokkal az ideológiákkal szemben, amelyek úgy remélik, vagy úgy tartják, pontosabban nem remélik, hanem úgy tartják, hogy úgy hiszik, hogy a történelmen belül maga az ember a saját erejéből képes lesz beteljesíteni a történelemnek a célját egy tökéletes társadalomnak a képében. Ennek van marxista változata, van liberális változata is, a teljes emancipáció gondolata, az ember teljes felszabadítása, kommunista társadalom, mindezek nagy utópiák. A keresztény remény távolságot tart ezektől az utópiáktól, és beigazolódni látja a saját kritikai magatartását azzal, hogy végülis ezek a nagy utópiák egyre másra megbuktak az utóbbi évtizedekben. Tehát ez egyfajta szabadság a történelmen belüli eseményekkel szemben, azok értékelésével szemben.
Kommunisták is, mielőtt még a megvalósult szocializmus, vagy láttuk volna, hogy mi történik velük, ők is ugyanígy reménykedtek.
Ez egy másfajta remény. Ez a keresztény történelmi szemléletnek a szekularizált változata volt, amit ők kidolgoztak. Igazából a felvilágosodással elindult emancipáció, szabadság, gondolat és történelmi szemléletnek az egyik ágazata volt az, amit kifejlesztett mondjuk Marx. Egyfajta apokaliptikus szemléletet is belevíve ebbe a történelmen belüli fejlődés gondolatba az osztályharc elmélettel, hogy majd eljön az a messianisztikus történelmi csoport, amelyik megfordítja a történelmnek a kerekét, és elhozza az új korszakot, az új ájont. És mindezt újra remélték. Remény szónak sok jelentés rétege van, úgy várták, vagy abban bíztak, hogy ezt meg tudják valósítani ők maguk. Ettől alapvetően különbözik a keresztény remény, mert mi nem abban reménykedünk, hogy mi majd kivívjuk a saját erőnkből a beteljesedést, hanem azt ajándékként várjuk Istentől. Ezt úgy mondjuk, hogy az kegyelem. Mivel az abszolút jövője az embernek, a mi felfogásunk, reményünk szerint maga Isten, az ember nem tudja Istent a saját erejéből elérni, csak úgy lehet találkozni, és a találkozásban elveszíthetetlenül megmaradni, hogy Isten önmagát nekünk ajándékozza. Tehát ez egy alapvető különbség. A másik pedig az a különbség, hogy a mi felfogásunk szerint a történelem keretein belül nem tud megvalósulni ez az abszolút jövő. Ahhoz magát a történelmet is transzcendálni kell, a történelemnek meg kell haladnia önmagát ahhoz, hogy elérkezzék erre a beteljesedésre. És ez megint nem a történelem belső erőinek a munkája lesz, hanem Istennek a cselekvése. Ez egy alapvető különbség. Az is alapvető különbség, hogy a marxista felfogás alárendelte a totalitásnak, egy rendszernek, az egyént, a szemét. A keresztény felfogás a szemét Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert a legnagyobb értéknek tartja, akit nem lehet, nem szabad alárendelni semmilyen totalitásnak, egy totalitárius rendszernek sem, hanem azon kell munkálkodni, hogy a személynek az alapvető jogai azok egyre inkább kibontakozzanak a történelemben. A személy és a közösség viszonyának az egyensúlyát hivatott megvalósítani minden társadalmi rendszer, nem elnyomva a szemét nem úgy felfogva, hogy egy önmagába zárt individuum, hanem a személy eleve személyé önmagával, másikkal való kapcsolatban válik, a személyhez lényegénél fogva hozzátartozik a nyitottság a másik felé és a közösség. A kettő kapcsolatának a tökéletesítése, ez minden társadalmi rendszernek feladata. De nem gondoljuk azt, hogy ezt emberi erővel tökéletességre lehetne vinni történelem keretein belül. Tehát egyfelől egy kritikai magatartás ebbe a hurrá optimista irányban, másfelől viszont a reménynek a magatartása hajonborulátó és pesszimista katasztrófa elméletekkel szemben, amelyek, amikor az utóbbi évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá váló tényekkel szembesülnek, mint az ökológiai egyensúlynak a megbomlása, mint az emberi társadalom törékenységének a megmutatkozása, hogy azok a társadalmak, demokráciák, amiket építünk, azok sok-sok ellentmondást hordoznak magukban. És akkor nagyon hajlamosan válik az ember, könnyen hajlamosan válik arra, hogy ezekből kiábránduljon az, hogy milyen hatalma van az embernek, el tudja pusztítani önmagát. Mindezek indíthatnak arra, hogy teljesen pesszimisták legyünk. Keresztény ember azonban nem pesszimista, hanem hiszi azt, hogy végülis a történelem Istennek a kezében van, a gondviselő Isten működik a történelemben, és a nehézségek közepette is Istenre lehet számítani, Isten erőt tud adni, végül pedig az abszolút jövőt tudja megadni. Tehát ezért a keresztény ember megpróbáltatások közepette sem veszíti el a bizalmát, és van erőforrása, ahonnét táplálkozva tud dolgozni azért is, hogy a történelem keretei között valami jobb tudja megvalósulni, de nem gondolja azt, hogy a tökéleteset meg tudja valósítani.
És ez számít valamit? Ugye a történelem végén következik be a fordulat, mégis az emberiség történetében. Számít az, hogy ez mikor fog bekövetkezni abból a szempontból bármit is, hogy a történelem az egyáltalán hogyan alakul, hogyan alakítjuk?
Először is egy kicsit pontosítanám, tehát a keresztény felfogás szerint, bibliai tanúságtétére alapozva, azt kell mondanunk, hogy a történelem legnagyobb fordulata már bekövetkezett. Tehát a keresztény történelem szemlélet pontosan ebben különbözik, mondjuk az ószövetségi vagy a zsidó történelem szemlélettől, hogy nem egyszerűen egy teremtéssel elinduló, lineáris, jövőben mutató és beteljesedés felé mutató történelemben gondolkodunk, amelyben Isten cselekszik. Ez is benne van a keresztény történelem szemléletben. Azzal a különbség, hogy szerintünk a történelemnek van egy közepe. Ez a közép pedig Jézus Krisztusnak az élete és az ő megváltói műve, amelynek a kicsúcsosodási pontja a husvéti misztérium. Tehát mi Jézusra úgy tekintünk, hogy ő benne tulajdonképpen az Isten uralma, Istennek a közelsége, az, hogy ki az Isten, a maga teljessége szerint kinyilvánult, felülmúlhatatlan módon. Tehát csúcspontjára jutott a történelem ebből a szempontból, és nem csak az nyilvánult ki, hogy kicsoda az Isten, hanem Jézus Krisztusban, akit mi Isten embernek tartunk, igaz Istennek és igaz embernek, valljuk azt, hogy az ember tökéletes válasza is megszületett erre a tökéletes, teljes isteni kinyilatkoztatásra. Ezt úgy mondhatjuk, hogy létrejött az új és örök szövetség Jézusban. Mindaz, ami ezután következik a történelemben, az már egy csúcspontra jutott történelem végkifejletét jelenti, és maga az a bizonyos világvége, vagy történelem vége is, nem más, mint annak a teljes kinyilvánulása, ami már megtörtént Jézusban. Ezt nevezi ugye a Szentírás és a keresztény teológia, hogy a mi reményeink szerint, várakozásaink szerint a történelem és a világvég az parúzia lesz. Azaz Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenése. Szentírásban vannak erre az eseményre más kifejezések is, parúzia, vagy epifánia, vagy apokalipszis. Mindezek rokon értelmű szavak, és nagyjából azt jelentik, hogy végérvényes megjelenés, kinyilvánulás, feltárulkozás. Tehát mi hiszük azt, hogy a döntő fordulat már megtörtént, Jézus a maga önként és szeretetből vállalt halálával, feltámadásával legyőzte az Isten ellenes hatalmakat történelemben, győzelmet aratott a halál hatalma és a bűn hatalma felett is. Ez a győzelem már megvan. De ez a győzelem még rejtve van a történelemben. Ez a győzelem a hit, a remény és a szeretet révén megközelíthető az ember számára. A történelemnek a vége, az ő dicsőséges eljövetele azt fogja jelenteni, hogy ez mindenki számára egyértelművé válik, hogy Krisztus a történelemnek a középpontja, ő a győztes. És ezért, ha figyelmesen olvassuk a szentírási tanúságtételeket, akár Szent Pál apostol leveleit, vagy az evangéliumokat, az első keresztények hallatlan örömmel várták Jézusnak a dicsőséges eljövetelét, imádkoztak azért, hogy a Maranatha liturgikus az egyháznak az Isten tiszteletében elismételt, vágyakozó, sóvárgó kiáltás az azt jelenti, hogy jöjj el, Uram Jézus. Ez rendre megfogalmazódik az új szövetségírások minden műfajában, ez a várakozás. Tehát egy örömteli eseményként gondoltak erre. Lukács evangéliumában Jézus nagy apokaliptikus beszéde azzal zárul, hogy amikor mindez beteljesedik, akkor emeljétek föl a fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok. Ez, hogy elérkezett a megváltásotok, azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá válik az a megváltói mű, amely már végbe ment.
Jézus eljövetelekor a zsidók azt gondolták, hogy a megváltó az akár az ő korukban is eljöhet. A világ végét, vagy a történelem végét is egy belátható időn belüli eseménynek gondolták, viszont ha visszatekintettek a múltba, akkor azt sem látták olyan nagyon-nagyon távolinak, pár ezer éves volt ugye a teremtéstől elkezdve az ő naptáruk szerint az egész világnak a történelme. Most, hogy úgy látja a tudomány, hogy a világ története az már több milliárd éves, ezzel hogyan vedhető össze az, hogy akkor ez a történelem vége esemény, ez mikor, hogyan következik be az emberiség számára, tehát hogy mi azt megérjük-e, vagy hogyan érjük azt meg?
Megint csak figyelmesen olvassuk a szentírási tanúságtételt. Ott azzal a beállítódással találkozunk, hogy nem szabad semmilyen konkrét történelmen belüli jelhez vagy jelcsoporthoz hozzákötni a parúziának, Jézus dicsőséges megjelenésének az időpontját. Márk evangélium 13. fejezet például, de ugyanígy a többi szinoptikus evangéliumban is. Kifejezetten ilyen kijelentést olvasunk, hogy azt az órát, azt a napot senki nem tudja, még a mennyei angyalok sem tudják, még a fiú sem tudja, egyedül az atya tudja. Ebben megmutatkozik az, hogy a keresztények számára a konkrét időpontra vonatkozó spekulációk azok az apokaliptikától eltérően nem hódítottak teret, vagy nem volt fontos. Az igaz, hogy az első keresztények közöttük Szent Pál apostolt is ideértve, úgy gondolták, hogy a saját életükben meg fogják érni azt, hogy Krisztus dicsőségesen eljön. Ez egy természetes meggyőződésük volt. És szembesültek azzal a problémával is, hogy mi történik azokkal a keresztény testvéreikkel, akik már meghaltak, nem érték meg Jézusnak a parúziáját. És ezekre a kérdésekre Szent Pál apostol megadja a választ, mégpedig egy olyan típusú választ ad, hogy relativizálja annak a jelentőségét, hogy mikor jön el Jézus. Hiszen akik meghaltak, nem szenvednek semmiféle hátrányt azokkal szemben, akiket életben talál Jézusnak az eljövetele, mert ők föl fognak támadni. Isten föltámasztja őket a halálból akkor, amikor megjelenik Jézus.
Isten az valahol az időn kívül áll, az ember viszont nem. Tehát egy olyan forgatókönyv is elképzelhető, hogy már az összes ember, úgymond kihal az emberiség a Földön, és akkor következik be, hiszen akkor a feltámadáskor senki sem fog élni, de mindenki fel fog támadni így is.
Azt gondolom, hogy maga a kinyilatkoztatás nem akar válaszolni az időpontnak a kérdéseire, és túlerőltetnénk a szentírási szövegeket, hogyha azokból próbálnánk kiolvasni bármilyen erre vonatkozó feleletet. De ha mégis próbálunk következtetni, vagy hipotéziseket felállítani, akkor az én véleményem szerint nyugodtan elgondolható az is, szentírási tanúságtétel alapján, hogy akár holnap bekövetkezik ez a dicsőséges megjelenés, és életben talál minket. Elgondolható az is, hogy akkor fog bekövetkezni, amikor természettudomány előrejelzései szerint a mi kozmoszunk vagy világegyetemünk hőhalálban pusztul el, vagy éppen egy teljes lehűlésben pusztul el. De az is lehetséges, hogy ettől teljesen független, ezt követő esemény lesz, teljesen mellékes. Pontosan azért mellékes, mert a Teremtő Isten, aki a mi hitünk szerint minden előfeltétel nélkül a saját bölcsességéből, szeretetéből és létadó hatalmából hozta létre ezt a világmindenséget, bármelyik időpillanatban képes arra, hogy beteljesítse.
Az iszlám szerint több jel előzi meg a történelem végének bekövetkeztét, illetve a feltámadást. Vannak-e ilyen jelek a kereszténység tanításában?
Jelekkel találkozunk. Az előbb említett Márk evangélium 13. fejezetében, az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédben Jézus felsorol több jelet. Például nemzet-nemzet ellen támad, háborúk lesznek, éhínség lesz. A keresztényeket üldözik, az egyházat üldözik Jézus követett hitük miatt. Minden nemzetnek fogják hirdetni az evangéliumot. És aztán ennek a beszédnek a végén Jézus hozzáteszi, hogy mindezeknek előbb be kell teljesedni, vagy meg kell valósulni, és majd csak azután következik az ő parúziája. És akkor utána beszél még arról is, hogy a világ mindenséget összetartó erők megrendülnek, a csillagok lehullanak az égboltról, és így tovább.
Ezeket mennyire kell szó szerint venni, vagy mennyire szimbolikusak?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Tudnélik, arra világítanak rá ezek a képek, hogy a történelem belüli erők önmagukból nem képesek létrehozni azt a beteljesedést, amit Isten szán az embernek. Mindezek a jelek tulajdonképpen azt tárják fel, hogy mennyire törékeny az emberiség, az emberi együttélés, a háborúk miatt, a gonoszság, mennyire el tud uralkodni az emberek között, az üldöztetések. Tehát nem képes önmagából kicsiholni, hanem az egy Isten által végrehajtott cselekvés lesz. Igazában ezek a jelek már ismertek voltak a Jézus korát megelőző időszakban is. Ha megnézzük ezeket a képeket, szimbólumokat, metaforákat, ezek az apokaliptikus irodalomból jönnek, az ószövetségi apokaliptikából, főként a Dániel könyvéből, de a fogság utáni proféták írásainak az apokaliptikus részeiből is találunk ilyen jeleket. Maga Jézus és aztán az egyház, az első keresztények, akkor, amikor a világ és a történelem végéről gondolkodnak, beépítik, felhasználják ezeket a képeket, de át is hangolják, módosítják, és azt mondják, hogy ezeknek a képeknek, mint jeleknek az értelmezési horizontja és az a vezérlő elve, ami szerint ezeket meg tudjuk érteni, az a Krisztus esemény, Krisztusnak a húsvétja. És e körül, a középpont körül rendezhetők el ezek a szimbolikus jelek is. Tehát ezeket nem szó szerint értjük. A kinyilatkoztatásnak, az isteni kinyilatkoztatásnak főként a beteljesedésre vagy a világ kezdetére, eredetére vonatkozó része, ezek nem helyszíni riportok kívánnak lenni, nem természettudományos leírások kívánnak lenni, hanem a jelenkori és a történelem belüli, mondjuk immanens világot meghaladó eseményekről a képiségnek a nyelvén mondanak-e valami nagyon fontosat, és az az alap, amire épülnek ezek a képek, ismét mondom, a történelmen belül már végbe ment a döntő fordulat, Krisztusnak a föltámadása.
Most az egyéni embereknek a föltámadását hogyan tudjuk elképzelni a józanész határain belül, hogy hogyan fogja átélni a föltámadt ember az ő föltámadását és a pokolra vagy paradicsomba kerülését?
Itt megint először is felhívnám a figyelmet arra, hogy a kinyilatkoztatás nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, tehát nem azért közölte önmagát Isten az emberrel, amelynek csúcspontja Jézus Krisztus, hogy minden kérdésünkre választ adjon, hanem azért, hogy mi el tudjunk jutni a vele való közösségre, az üdvösségre. Tehát annyit közölt, amennyi elegendő ahhoz, hogy eljussunk oda, és amennyi elegendő ahhoz, hogy itt és most én dönteni tudjak ő mellette, és ebben a döntésben ki tudjak tartani, a szeretetben tudjak élni, a hitben, reményben, szeretetben tudjak élni. Tehát eleve helytelenül olvassuk a szentírási szövegeket akkor, hogy azzal az igénnyel nézzük ezeket a szövegeket, hogy minden kérdésünkre választ kapunk, túlerőltetnénk a szövegeket.
Nagyon sokféle értelmezése van a szakirodalomban is, hogy a lélek, vagy a fizikai test, hogy ezek hogyan fognak együttműködni, vagy külön.
Így van. Most, hogyha a Szentíráshoz nyúlunk, itt megint Jézus Krisztus föltámadását kell alapnak tekinteni. Jézus Krisztus az evangéliumi apostoli tanúságtétel szerint keresztre feszítették, harmadnapra föltámadott a sírból, tehát a föltámadása mindenképpen az ő anyagi testét érintette, ennek a testnek a megdicsőítése volt, ez a megdicsőítés egy más létmódra való teljes átalakulást jelent. Egy olyan létmódra, amelyre nem érvényesek a mi fizikai világunknak a törvényszerűségei. A föltámadott Krisztussal való találkozások, amelyekre az evangéliumok, de mert Szent Pál apostol is beszámol, ezt üzenik nekünk, hogy Jézus egy egészen más létmódból mutatja meg, láttatja magát, teszi megtapasztalhatóvá magát. Akkor, amikor Szent Pál apostol az 1. Korintusi levél 15. fejezetében ezen az alapon elmélkedik arról, hogy hát akkor milyen lesz a föltámadott test, akkor hasonlatokban beszél megint. És azt mondja, az alap hasonlata az az elvetett magnak a képe, hogy ezt a romlandó testet, a földi testünket, ezt az érzékekkel rendelkező testet elvetik, és ahogyan a magból kikel egy növény, a mag és a növény között van egyfajta kontinuitás, de egészen más a kifejlett növény, mint az elvetett mag. Ugyanúgy a föltámadott test és a földi test között is van kontinuitás, ugyanarról az emberről van szó, ugyanarról a szeméről van szó, de a létmód az egészen más. Ellentétekben fogalmaz az apostol, elvették erőtlenségben, föltámad erőben. Romlandó testet vetnek el, romolhatatlan test támad föl, érzéki testet vetnek el, szellemi test, szóma pneumatikon támad fel, azaz olyan test, amelyet teljesen áthat az ember szellemi lelke, teljesen birtokba vesz, a kommunikációjának a akadálytalan eszköze lesz, másrészt pedig ez a jelző, hogy pneumatikon utal arra is, hogy nem csak egyszerűen az ember szellemi lelkének a médiuma, tökéletes médiuma lesz a testi megdicsőült anyagi teste, hanem a Szentlélek, a pneuma hagion által is átjárt test lesz. Tehát ilyen képekkel próbálja megközelíteni, másút pedig arról beszél, hogy például a Filippi levélben, hogy akkor, amikor Krisztus megjelenik, akkor a mi testünk az át fog alakulni. Így fogalmaz, hogy várva várjuk üdvözítőnket, Jézus Krisztust, ő majd átalakítja gyenge emberi testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez. Nagyjából a szentírási tanítás így summázható, hogy pontosan az ember szellemi lelke és a testi mi volt, hogyan viszonyul egymáshoz, és a beteljesedésben a kettőnek a kapcsolata milyen lesz, erre vonatkozóan teológiai elméletek vannak. Ezeknek a teológiai elméleteknek az egyike azt mondja, hogy a halálban, a halál az tulajdonképpen az ember szellemi lelkének és a testének a szétválása. És a halált követően az ember szellemi lelke, amely halhatatlan, a várakozás köztes időszakába kerül, közbülső állapotába kerül, és a testnek a föltámadása az majd Krisztus dicsőséges eljövetelekor valósul meg, amikor az ember szellemi lelke Isten cselekvése folytán egyesül annak az anyagi valóságnak egy bizonyos részével, vagy bizonyos elemeivel, amely az ő földi teste volt, és ebből az anyagi valóságból kiindulva, mint egy újjá alkotódik, újjá teremtődik az ő teste, és hogy ez a föltámadott test. Ez mondjuk a hagyományos felfogás annak, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a szellemi lélek és az anyagi test. Minden esetre a mai teológia a hangsúlyt arra fekteti, hogy ha beszélünk is a szellemi lélek halhatatlanságáról, ez a halhatatlanság, ez magának Istennek az ajándéka. Ez megint nem az ember saját erejéből következő gyümölcs, hanem a Teremtő Istennek köszönhető, aki eleve úgy alkotja meg az embert, dialógusba, önmagával folytatott párbeszédbe helyezi, és annak köszönhető a szellemi léleknek a halhatatlanság, hogy Isten nem akarja azt, hogy az a párbeszéd, amit ő elindított szabadon, szeretetből, hogy ez a párbeszéd, ez valamikor is megszűnjön. Azt akarja, hogy ez a párbeszéd beteljesedjék. Ezt nevezi a mai teológia dialógikus halhatatlanság elméletnek, vagy relacionális halhatatlanság elméletnek, amely nem a lélek halhatatlanságáról szóló filozófiai érvekre akar építkezni, mint a görögök, Platón, stb., hanem a teremtés teológiából következtet erre a halhatatlanságra.
Most, hogyha én a mi korunknak a természettudományos elméleteivel akarom ezt megközelíteni, akkor a fizikusok is mondják, hogy nagyon furcsa, hogy pont úgy vannak beállítva a fizikai törvények, hogy az ember az éppen, hogy az tudjon létezni. Tehát, hogy úgymond az ősrobbanás, vagy a teremtéssel ténylegesen egy olyan világ jött létre, amiben mi létezhetünk, hogy eleve egy véletlen, csoda, bárhogy hívhatjuk, de ez a világ nem teszi lehetővé azt, hogy itt feltámadjunk. Tehát akkor egy ilyen gondolkodásmódban azt lehet mondani, hogy Isten e helyett a világ, kozmosz helyett fog létrehozni egy újabb kozmoszt, amiben már nem ezek a fizikai törvények léteznek, de a mi testünk az valahogy mégiscsak ehhez kötődik, hiszen a földi bioszférában azért nézünk ki így, mert hogy ehhez kötődünk, ami szintén a teremtésből, vagy attól a kezdettől vezethető le valahogy. De hogy akkor ez a fizikai törvények is megszűnnek, és valamiféle új kozmosz lép életbe.
Igen, ez nagyon fontosnak tartom, amit említett a kérdésben, a finom hangoltságoknak a fölfedezését és az ebből levont vagy kikövetkeztetett antropikus elvet, ami utal arra, hogy nem a vakvéletlenszerűség és a szükségszerűség összjátéka az, ami kontingens, tehát esetleges kozmoszunk, hanem racionálisan vagy intellektuális felelősséggel képviselhető az a meggyőződés, hogy egy értelmes tervező van a világegyetem mögött. Legalább olyan racionalitása van ennek a feltételezésnek, éppen az antropikus elvre építkezve, mint annak, amelyik azt mondja, hogy hipotézisként feltételezi, hogy jó, ezeket a finom hangoltságokat most még nem tudjuk megindokolni, hogy milyen szükségszerű természeti törvényszerűség áll mögöttük, de hát majd egyszer elérkezünk odáig, hogy ezt a nagy világképletet, ezt megtaláljuk. Tehát ez nagyon fontos, rámutat arra, hogy mégiscsak az emberre hangolt valamiképpen ez a világegyetem. És ami magát a kérdést illeti, hogy akkor hogy gondolható el magának a kozmosznak a beteljesedése, ha itt a szentírási szövegeket nézzük, akkor találunk olyan kijelentéseket, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy Isten nem csak az ő képére és hasonlatosságára teremtett szellemi természettel is rendelkező embert akarja beteljesíteni, mégpedig az egész ember testestől, lelkestől, hanem valamiképpen az egész világ mindenséget, tehát az egész anyagi világot. Ilyen kijelentések például Jelenések könyvében, én vagyok az alfa és az omega, íme én újjá alkotok mindent. Vagy az új égről és új földről szóló, mondjuk Péter levélben szóló, található, olvasható tanúságtétel. Vagy Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele 8. fejezetében az a szöveg, amikor arról beszél az apostol, hogy maga a természet is vajódik és sóhajtozik és várja Isten fiainak a dicsőséges megnyilvánulását, ami majd a föltámadott testben való megnyilvánulás lesz. Maga is ezután, a beteljesedés után sóhajtozik. Tehát ezt az átalakulást, ami a mi fizikai testünket érinti, és amit mi feltámadásnak nevezünk, ezt ezek a szentírási szövegek kiterjesztik az egész anyagi világra. Hogy ez miképpen fog megtörténni, milyen lesz az új ég és az új föld, erről csak képekben beszél megint a Szentírás, főként a Jelenések könyve, a mennyei Jeruzsálemnek a megjelenéséről, a tökéletes békének, kiengesztelődésnek, az emberek egymásra találásának, vagy a hazaérkezésnek, az ünneplésnek, a mennyegzőnek a képével próbálja megközelíteni, vagy valamit érzékeltetni ebből a beteljesedésből. De ezek megint nem riportok, megint nem természettudományos leírások, hanem ezekből a képekből a teológiai tartalmat tudjuk kiolvasni, azt tudnélik, hogy ez a beteljesedésünk, ez nem pusztán egyéni beteljesedés lesz, személyes hazaérkezés az Istenhez, vagy vele való elveszíthetetlen közösségre lépés, hanem ez az egész emberi közösséget érinti, a kapcsolatrendszerünket épít, érinti, a társadalmiságunkat, a társadalmi dimenziónkat érinti, és a fizikai világgal való kapcsolatrendszerünket is érinti. Mert az ember létéhez mindezek a kapcsolatok hozzá tartoznak. Tehát akkor, amikor beteljesedik az ember, akkor ez a kapcsolatrendszere is vele együtt beteljesedik. De hogy ez pontosan milyen lesz, megint túl erőltetnénk a szövegeket, hogyha ezt meg akarnánk határozni.
Ezek a kapcsolatrendszerek alapvetően az időben léteznek. Úgy működik az embernek a gondolkodása. Most a paradicsomról, vagy a pokorról is, ugye azt halljuk, hogy az örökké való. Ezt hogyan képzelhetjük el, vagy mit jelent ez a szó, hogy örökké való? Tehát ez egy időn fölöttiséget jelent, vagy egy örökké tartó időfolyást jelent, tehát hogy mi ennek az általunk felfogható értelme?
Az örökkévalóság, vagy az örökkévaló kifejezést a Szentírás fenntartja Istennek. A zsidó testvéreink, vagy az ószövetségi ember, amikor Isten nevét akarja kimondani, ugye kerüli a Jahve nevet, az Úrnak a nevét, és sokszor azt mondja, hogy az örökkévaló. És ezzel érzékelteti azt, hogy egyedül Isten örökkévaló. Tehát ezt a fogalmat, vagy ezt a kifejezést érdemes neki fönntartani, és a keresztény teológus is fönntartja az Istennek, amikor az eternitást úgy határozza meg a Boétius féle hagyományos definícióval, hogy ez a határtalan életnek az egyszerre való és tökéletes birtoklása. És ez csak Istent jellemzi. A tökéletes és egyszerre való birtoklást. Tehát egy örök jelennek mondhatnánk. Az ember számára a földi életből való kilépés, ami halállal megvalósul, nyilván az időbeliségének az átalakulását is magával hozza. Tehát nem az a fajta időbeliség fogja jellemezni, mint itt a Földön. Teológusok próbálják ezt firtatni, hogy akkor vajon milyen minőségű lesz az embernek az állapota az időbeliség szempontjából. Van például olyan feltételezés, Gerhard Lofinknak a megközelítése, és azt hiszem jó irányba halad, aki úgy fogalmaz, hogy az időből, földi időből kilépő ember számára a megdicsőült idő, amit ő évumnak nevez, megdicsőült idő azt fogja jelenteni, hogy itt a Földön átélt saját személyes történetét fogja ő a maga teljességében egyszerre birtokolni. Tehát nem azt a fajta tökéletes életet fogja birtokolni, amit Isten, hanem a saját itt a Földön megélt életét fogja magával vinni, és ez fog beteljesedni, ezt fogja egyszerre birtokolni.
Tehát akkor a mennyországban nem lesznek új történések, új események?
Na most én azt gondolom, hogy Gerhard Lofink, aki ezzel a hipotézissel előállt, valami fontosat kimondott, hogy tudnélik, a saját személyes földi történetünk az beteljesedik. Célba jut. De az én elgondolásom szerint ebben a célba jutásban van egy intenzitásbeli fokozatosság. Tehát például akik az üdvösségnek az állapotába jutnak, a színről színre való látásban, az Istennel való elveszíthetetlen közösségre, az én véleményem szerint az ő számukra is lesz az Isten szemlélésében, az Istennel való elveszíthetetlen közösség élvezésében, boldogságában újból és újbóli meglepetés. Ez pedig abból következik, hogy akkor, amikor a végtelen Isten találkozik a véges emberrel, a véges ember nem tudja kimeríteni, még az üdvösség állapotában sem a végtelen Istennek a valóságát, a titkát. Ezért mindig újabb és újabb dimenziók, szempontok tudnak az ember számára megnyilvánulni, és tud ezeknek örülni. Tehát ez nem egy statikus állapot lesz az ember számára, hanem egy intenzitásbeli növekedést fog jelenteni. Egyébként ez egy olyan gondolat, ami már Krisztus után 4. században egy nüsszai Szent Gergelynél például megfogalmazódott, hogy az sem egy mozdulatlanság lesz az ember számára, hanem a végtelen Isten egyre tökéletesebb befogadása.
Akkor összegezze a világ mindenség történetét. Volt egy teremtés, van az emberiségnek és a kozmosznak egy összekapcsolódó anyagi története, az valamikor véget ér, és elkezdődik egy, vagy illetve a Jézussal, ugye a történelem csúcspontra jutott, akkor lecseng mondjuk, elkezdődik egy második entitás, amiben léteznek a lelkek és azoknak a fizikai valói, és ezzel bezárul a kör, vagy kinyúlik, de nem lesz újabb, vagy erről nem mond semmit a Biblia, hogy lesz-e újabb valami történés.
Ha az újabb történésen azt érti, hogy esetleg egy ciklikus vagy egy körkörös folyamatban az egész újból kezdődhetne, tehát hogy ez az állapot, amire eljut a halála után az ember, illetve Krisztus parúziaja után a test-lélek egységben élő ember a kozmosszal együtt, hogy ebből az állapotból kikerülhetne, és újra kezdődhetne a történelem. Tehát, hogyha ilyen körkörös történelem vagy időfelfogást tartunk szem előtt, akkor azt kell mondanom, hogy a Szentírásnak a szemlélet módjában ez ki van zárva. Ez a beteljesedés, vagy a célba jutás, ez végérvényes állapot. Tehát egy elveszíthetetlen állapot, akár az üdvösség, akár pedig a kárhozatnak, vagy az elveszettségnek az állapota, az is egy végérvényes állapot. Ebből nem kezdődhet egy újabb történelem, egy újabb korszak, amikor megismétlődhetne, vagy más formában végigmehetne az ember egy történelmen. Nem csak a Szentírás tanítja ezt a végérvényességet, vagy elveszíthetetlen állapotot, hanem az egyház történelme során, amikor olyan elképzelések jelentek meg, főként a görög filozófia és kereszténységen kívüli más eszmeáramlatok hatására, mint a gnoszticizmus, amelyek szerint újból kezdődhetne minden előről, akkor ezekkel a nézetekkel az egyház szembenézve elutasította határozottan, mint olyan nézeteket, amelyek összeegyezhetetlenek a szentírási kinyilatkoztatással. 543-ban Krisztus után a konstantinápolyi szinóduson, majd az 553-as második konstantinápolyi zsinaton az úgynevezett origenista nézetek címszó alatt ezt a körkörös világszemléletet elutasította az egyház.
Jézusnak mi lesz a szerepe a feltámadáskor?
Jézusról úgy beszél a Szentírás, hogy amikor ő dicsőségben eljön, kinyilvánul az, hogy ő az egész kozmosznak az ura, igazából az egész kozmoszt őre való tekintette, ő érte és ő általa teremtette az Atya, tehát hogy ő a kozmosznak is, a világmindenségnek a középpontja, akkor Jézus Krisztus lesz az ítéletnek a mércéje, akihez képest, amely mércéhez viszonyítva az embereknek a tettei, az élete ítélet alá esik. Tehát ő maga is úgy beszél a Szent Máté Evangélium 25. fejezetében, hogy amikor eljön az ember fia, akkor az, hogy kinek milyen végérvényes vagy végső sorsa lesz, az azon múlik, hogy az éhezőnek adott-e enni, a szomjazónak adott-e inni, a ruhátlant felruházta-e, foglyot meglátogatta-e, mert amikor ezt tette, akkor igazából neki tette. Tehát a hozzávaló viszonyulás lesz a mércéje annak, hogy kire milyen végső sors vár. Tehát ez az egyik szerepe Jézusnak. A másik, a dicsőségesen eljövő Krisztusnak. A másik pedig a Jelenések könyvében arról olvasunk, hogy azokat a bizonyos pecséteket, amelyek lepecsételnek egy tekercset, egy írást, senki más nem tudja felnyitni, feltörni, csak a bárány. A bárány megint egy szimbólum, egy metafora, Krisztusra utal, a húsvéti bárányra, aki a kereszt halálával, szenvedésével és föltámadásával az igazi húsvéti bárány, aki szabadulást ad az embernek. Tehát a megváltói művet, és Krisztust a megváltót jelképezi. Krisztus tudja feltörni ezeket a pecséteket, azaz. Az ő dicsőséges eljövetelekor maga a történelem is feltárul. És a történelemnek a feltárulásához a kulcs megint Jézus. Amíg a történelemben élünk, nem tudjuk pontosan megítélni azt, hogy az, ami történik velünk, az, hogy ilyen civilizációt építünk, a profán történelmi események, a politikai események, stb. Az üdvösség szempontjából pontosan mit is jelentenek? Elősegítik-e az üdvösségünket, vagy éppen hátráltatják az üdvösségünket? Sok mindenről sejtjük, hogy milyen irányba halad, de egészen pontosan nem tudjuk. A történelem feltárásának a kulcsa az Krisztus kezében van. Ő tudja felnyitni ezeket a pecséteket. Akkor nyilvánul ki mindenki előtt az, visszatekintve a történelemre, hogy minek mi is volt igazában a szerepe. Akkor fog föltárulni az is, hogy az, amit mi tettünk, akár jót, akár rosszat, bűnt vagy jó cselekedetet, annak milyen következményei voltak. Pontos, mert akkor, amikor cselekszünk valamit, annak a cselekedetünknek számos következménye van, aminek mi tudatában sem vagyunk, de hatunk vele a közvetlen környezetünkben, a következő generációk életében, és nem tudjuk felmérni a történelmen belül pontosan ennek a súlyát sem.
Ez valahol a pillangó effektusnak egy ilyen visszavezetése?
Hát fogalmazhatunk így is, hogy igen, tehát bármi, amikor felszáll egy pillangó, akkor azt megérzi az egész világmindenség. Minden mindennel összefügg a világmindenségben, és hatásai vannak a mulasztásainknak, a tetteinknek, jó vagy gonosz tetteinknek. Ez is Krisztus paróziája akkor fog föltárulni. És az is igazában, hogy Isten hogy működött a történelmünkben, a gondviselésnek az útjai. Ebből is sok mindent tapasztalhatunk már. Tehát az, aki hitben, reményben, szeretetben él, az tud olvasni a jelekből. És sokszor már akkor tud olvasni, amikor éppen történnek azok a jelek. Sokszor csak visszafelé tekintve tudjuk olvasni, kiolvasni azt, hogy igen, az életemnek ezen a pontján Isten velem volt megtapasztalható módon. Tehát visszatekintve tudom úgy értelmezni, hogy a gondviselő Isten a kezében tartott, átsegített valamin. De ezt sem tudjuk a történelmen belül pontosan feltérképezni. Ez is ekkora feltárulkozáskor az apokalipszis, vagy az epifánia, vagy a parúzia alkalmával fog kiderülni, hogy Isten mennyi mindent megtett értünk, amit mi észre sem vettünk. Ilyen értelemben azt kell mondanunk, hogy Krisztus paróziája az egy nagy teodícia is lesz. Azaz maga Isten igazolja önmagát az ember előtt. Mert vannak gyötrő kérdéseink, hogy a világban lévő sok rossz, gonoszság, hogyan tud úgy elhatalmasodni, hogy nem tudom én, ez és ez történik. És ezekre a kínzó kérdéseinkre már itt sok minden részválaszt tudunk adni, vagy meg tudjuk világítani, de a teljes választ nem tudjuk megadni. A teljes választ Isten fogja megadni. És az is Krisztus eljövetelekor történik.
Elhangzott Változatok világvégére. A katolikus nézet. Puskás Attilával Hargitai Henrik beszélgetett.